A gondolat építő gyógyító erejéről szólunk mai műsorunkban. Az apropó, hogy a daganatos betegek számára elérhetővé vált a Van kiút megküzdése a daganatos betegséggel című interaktív digitális könyv. Természetesen ennek az egyik fő mozgatója az, hogy pszichoonkológiai kutatások is, de tapasztalat, élettapasztalat is mutatja azt, hogy akinek kiegyenlített az érzelmi állapota, annak a teste sokkal gyorsabban, sokkal jobban gyógyul, sokkal jobban reagál a gyógyszerekre, a gyógyításra. Vendégeink pedig dr. Prezenszky Zsuzsanna, pszichoonkológus, az Összehangolva Alapítvány szakmai vezetője, és hozott magával egy vendéget is, Angélát, aki pedig hát az alapítvánnyal és a Van kiút könyvvel is már megismerkedett, hiszen a betegsége kapcsán az információ keresés stádiumában, amikor az ember azt se tudja, hogy hova kapjon, szerencsére jó helyre kapott. Szóval, hogy sikerült összefutni ezzel a csapattal?
Nálam április végén merült fel a rossz indulatúság gyanúja egy bal emlő rákdaganat formájában, és nagyon sok mindennek próbáltam utána nézni, kerestem információt, és így találtam meg a könyvet, illetve Zsuzsa oldalát.
Mert több oldalról is beszélünk, ugye van ez a könyv, aminek az elérhetősége az interneten így van, hogy Van kiút, de van egy másik oldal is, a kiutarákból.hu, ez azért így összefonódik, ugye, ez a kettő elmélet, vagy ez a kulcsa, hogy önök a rákos betegségekhez közelítenek, az Összehangolva Közhasznú Alapítványnak a módszerével.
Igen, mondok ehhez egy sokkal egyszerűbb hozzáférési utat. Van egy gyönyörű szép honlapja az Összehangolva Alapítványnak, valóban nagyon büszkék vagyunk rá, most már úgy hívnak minket, hogy Összehangolva Közhasznú Alapítvány. Ezt a honlapot úgy lehet elérni, hogyha valaki a keresőbe beírja, hogy összehangolva. Az első találatok között jön fel az Összehangolva Alapítvány honlapja, egy gyönyörű szép honlap, egy nagyon szép levendula mezőben, háttérben egy kolibri, és ott a felülfutó menüsorban van egy olyan gomb, külön bejelölve, lilával, sötét lilával, hogy könyv. És hogyha erre valaki rákattint, akkor megjelenik ott a könyvnek a teljes anyaga, és valóban nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez ingyen olvasható, ingyen elérhető bárkinek, letölthető, nem kell egyébként letölteni számítógépről, tabletről, telefonról.
Én most, amikor jöttem a metrón, fogtam a telefonomat és olvastam.
Így van.
Nagyon jól használható, praktikus egyébként a menürendszere, nagyon könnyen lehet ugrálni a különböző fejezetek között, nem muszáj végigolvasni egyet. Vannak hallgatható részek, nézhető részek, orvosi tudástár és tapasztalatok is. Mielőtt ezt tovább fejtjük, azért nem tudom, hogy Angéla is megerősíti azt a gondolatomat, hogyha én azt hallom, hogy rák, akkor bocsánat, de halálos ítélet. Tehát annyiszor elhangzott az, hogy ha valaki meggyógyul, az nem volt rákos, vagy ez nem rákos volt. Hogy szerintem mindannyiunknak a tudatában, az agyában az van ott, hogy úristen, ha ez megtörténik, akkor vége az életemnek. Az a kérdés, hogy lesz vége, és mennyi idő alatt lesz vége.
Abszolút, abszolút, ezt csak megerősíteni tudom. Igazából abban a pillanatban, hogy a radiológus azt mondja, hogy rossz indulatú gyanúság van, belül az ember érzi szerintem, hogy igen vagy nem. Én éreztem, hogy mehetek tovább a vizsgálatokra, de valószínűleg így van. Két gyönyörű felnőtt méretű gyermek édesanyja vagyok. A családban közel távol rokonok, barátok között nincs rákos beteg, tehát én tényleg úgy gondoltam, és az életbiztosításaimat is úgy kötöttem, hogy ez a csomag kimaradt. És ilyenkor az ember összemegy gyerekké. Tehát alapvetően megijed, elbújna, sír, abszolút összeomlik az az élet, amit addig élt, vagy amit addig úgy gondolt, hogy jól csinál, és keresi a kapaszkodókat jó esetben, azt gondolom. Úgyhogy ez egy hatalmas trauma. Zsuzsával már beszéltünk róla, vagy leveleztünk, hogy alapvetően ezen mindenki átmegy. A kérdés az, hogy jössz ki belőle, vagy milyen gyorsan tudsz kapaszkodót találni. És csak azt tudom megismételni, amit mondtam, tehát, hogy nekem a könyv az azért segített sokat, mert ebből a nagyon riadt, szinte gyereki állapotból, amikor tudod, anyukám ott van mellettem, és majd ő ápol, jöjjön valaki, aki fogja a kezed. És összehasonlítva más honlapokra, akár a kórház onkológia honlapjával, akár az onkológiai intézet információs oldalaival egy olyan személyes, hangvételű könyvet rakott össze az alapítvány, aminél azt éreztem, hogy igen, ez az a hang, gyere, vezetlek. És ez tudott nagyon sokat adni.
Lélek is van mögötte.
Abszolút, abszolút. Személyes történetek, blogok vannak, történetek, videók, gyakorlatok, tehát nagyon sok olyan dolog, amiben még a riadt állapotban még föl se fedezed, de már, ahogy fogalmaz Zsuzsa, vagy bármilyen szerző a honlapon, benne van az, hogy nincs baj, nem érvényteleníti az érzéseidet. És azt hiszem, ez még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem érvényteleníti azt a riadt érzést, azt a kétségbeesést, azt a szorongást, hanem megoldást kínál rá rengeteg praktika által.
Uh-huh. Az első állapotban van egy ilyen riadságon túli önhibáztatás. Főleg mondjuk akkor, hogyha valakinek nem volt a családjában rák, hogy na mit csináltam én rosszul, hogy termeltem magamnak ezt a rákot, rosszul ettem, rosszul stresszeltem, rosszul éltem, mit csináltam én rosszul. Amikor ide jut valaki lelkileg, akkor szerintem nagyon nem látja a fényt az alagút végén, hanem még akkor is, ha rátalál egy ilyen honlapra, azt gondolja, hogy jaj, hát nagyon aranyosak, meg hát persze, de én soha nem hittem az ilyen agyban, gyógyításban, meg nem tudom, ilyen relaxációban, hogy ez biztos, hogy ez segíteni fog nekem, a teljes szkeptikusnak.
Ezt kell a könyvet szkeptikusoknak írtuk, vagy szkeptikus agyra szerkesztettük. Mert hogy mire megszületett a könyv, és megszületett a könyv anyaga, megszülettek a történetek, a példák, a mondatok, az üzenet, addigra nagyon sok csoport volt mögöttünk. És azokban a csoportokban, amiket én annak idején még a Nyírő Kórházban, Nyírő Opaiban tartottam, oda nagyon sok olyan ember jött, hogy segítségre lenne szükségem, kétségbe vagyok esve, de mi ez a hülyeség? Hogy mi ez? Mire lesz ez jó? És ebben az az izgalmas, hogy ez nekem is egy nagyon gazdag és nagyon szép felfedező út volt, hogy ez nem hülyeség, ez nagyon egyszerű. Mi itt nem hókusz-pókuszt árulunk, hanem olyan létező, megfogható, működő, élettani, fiziológiai tényeket, amik vannak. Ezeket csak kihasználni tanuljuk meg. Az, hogy a gondolataink képekké formálódnak, ez egy tény. Ezt nem mi találtuk ki, nem a pszichoonkológia találta ki. Hogy ezek a képek hatnak ránk, ez is egy tény. Ezt is nagyon régen tudjuk, ezt Pavlov kutyája óta tudjuk. Pavlov kutyája nagyon jól tudta, hogy a csengő hangja, az ebből megszülető kép, az az ő nyál elválasztását be fogja indítani. Mi ezt a törvényszerűséget csak felhasználjuk. És én nagyon én rajongásig szeretem azt, ahogy a szervezet fel van építve, és szeretem ezt a rajongásomat átadni embereknek, megmutatni, hogy ez működik és egyszerű. És tulajdonképpen ez abból a szempontból sem hókusz-pókusz már, hogy a sportpszichológia például elfogadta már és beemelte a gyógyításba. Sportpszichológiával dolgozó szakembertársaimtól rendszeresen hallom, akár attól a kolléganőtől, aki a Szilágyi Áron teljesítményei mögött van, vagy akár az Egerszegi Krisztináról, még annak idején, amit elmondott a videójában Kiki Csillant, hogy ott rendszeres, hogy velük elképzeltetik a meccs pillanatát, a rajt pillanatát, a győzelem pillanatát, az erő pillanatát, ahogy végig mennek ezen a folyamaton. Tulajdonképpen ez csak átültetődik ilyenkor a daganatos beteg lélek helyreállítására, és azt is gondoljuk, hogy ott, ahogy mondtad te is, hogy ott, ahol a lélek kiegyenlítődik, kisimul, ott a testnek jobbak az esélyei az egyensúly visszaállítására.
De ehhez kell benne hinni.
Nem.
Tehát,
nem.
Hogy...
nem. Ebben az izgalmas.
Hogyha de... csak így próbálom elképzelni, de ott van bennem a tudatalattimban, hogy én soha nem hittem az ilyenből, hogy semmiből nem lesz ebből, de jó, csináljuk, mert most már mindent csinálok, ezt iszom, azt teszem, idekenem, ott sugaraznak, ha mindent csinálok, csak legyen valami, akkor ezt is kipróbálom, szóval ha nem hiszek benne, akkor hogy tudja az agyam becsapni magát?
A szakértőt hallgassuk meg. Andi mondta, hogy nem, de utána válaszolok szívesen én is.
Én is szkeptikus vagyok, tehát én egy nagyon realista embernek tartom magam, és sokszor azt gondolom, hogy ami nem kézzelfogható, vagy nem lehet megenni, az nincs. Én is úgy indultam neki, hogy nem tudom, volt olyan barátom, aki energiával való gyógyítást kínált, stb., és hogy ezek nem jöttek be. Viszont ezek olyan külső dolgok, amiben tényleg vagy hisz az ember, vagy nem. Azonban itt rólad van szó, te a saját gondolataidat, tehát hogyha megpróbálod, és elindulsz az úton, és jön egy pozitív visszajelzés, hogy ó, ez működik.
Na nálad ez hogy történt? Elmondod, hogy konkrétan mit gondoltál el, és hogy vetted észre, hogy ez tényleg működik nálad?
Nekem a legnagyobb lecke a legelején az az volt, hogy a jelenben maradni. És ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát a folyamatosan nyüzsgő világban, munkavilág, háztartás, gyerek, stb. Egyszerűen mindig a jövőben élsz, a következő napirendi pontra koncentrálsz, stb. És az, hogy a jelenben tudj maradni, meg kell állni, relaxálni. Ez egy teljesen egyszerű gyakorlat, ami a honlapon is le van írva, máshol is hozzáférhető. Soha nem csináltam. Tehát fölkeltem, tettem a dolgom, este lefeküdtem, kész, jó napot. És az, hogy napközben meg tudok állni, már relaxálni, kipróbáltam. Tehát én egyébként is egy viszonylag játékos személyiség vagyok, és azt gondoltam, hogy ez egy játék, próbáljuk ki. Itt ez a rengeteg dolog, amit Zsuzsa honlapján felsorolt, hogy a könyvben megemlítenek gyakorlatként, választok egyet, ami én azt gondolom, hogy a legeslegegyszerűbb, és kipróbáltam, és kipróbáltam, és megnyugodott az idegrendszerem, lenyugodott a testem, a lelkem, elkezdtem hallani kint a tücsköket, stb. Tehát, hogy olyan dolgokat, amikre addig nem figyeltem, nem álltam meg. És valahogy, hogy ezt napi háromszor, négyszer elővettem, megszűnt az a gondolkodás, hogy megpróbáljam fölfogni azt, hogy mi lesz másfél év múlva, mi lesz, ha kemoterápiára kerül sor, mi lesz, ha sugár kell, mi van, hogyha nem bírom a hormonterápiát. Fölébredek-e a műtétből, csak hogy jöjjek visszafelé közelebb időben, mi van, ha nem bírom az altatást, stb. Stb. És rájöttem, hogy ezekkel mind ott abban a pillanatban nem kell foglalkozni, nem kell törődni. Tehát én itt kaptam egy olyan eszközt, amit kipróbáltam, és azt tudom mondani, hogy működik. Tehát jelen pillanatban is bizonytalan a jövő, ahogy Zsuzsa fogalmazott, ez egy hullámvasút, tehát a műtét egy dolog. De az igazi hullámvasút az úgy tűnik, hogy utána indul. Milyen típusú daganatod volt, hova küldik, milyen vizsgálatra, vagy milyen kezelésre van neked utána szükség, és ez nem egy lineális út, ez tele van elágazásokkal, kanyarokkal, szerpentinekkel, és
lejtőkkel,
körforgalommal a szerpentinben. Tehát alapvetően nem képes az emberi agy befogadni, hogy mi vár rá a jövőben, se felfogni, se elképzelni. Uh-huh. És nincs is értelme, mert minden elágazásnál új információ derül ki. Tehát az én laikus agyam szerint megvolt a műtét, tiszta a szövettan, épp széllel vették ki a daganatot, és azt gondoltam, hogy pipa.
Uh-huh.
És kiderül, hogy szürkezónás a daganat. A méretéből, a jellegéből adódóan, tehát
ez
még
jelent,
egyéb nem meghatározható egyértelműen, hogy most milyen egyéb kezelésre van szükség, ezért egyéb vizsgálatokra van szükség, és majd ott fog eldőlni, hogy egyébként én mit kapok majd később. Tehát én még abban a stádiumban vagyok, hogy műtéten vagyok túl. De visszatérve az eredeti kérdésre, kell hozzá bátorság. Ugye ezt nem szoktuk meg, ezt nem tanítják nekünk. Kell hozzá bátorság, hogy kipróbáljuk ezeket a módszereket. Az, hogy van egy 8 brokáttekercses csikung, tai chi gyakorlatsor, életemben nem csináltam ilyet, kipróbáltam, és azt mondom, hogy úristen, lelassultam, és megnyugodtam, és szünetet kapott az idegrendszerem.
Ilyen furcsa, hogy a szervezetnek kell egy ilyen betegség ahhoz, hogy megtegyük magunkkal ezt, hogy nem csak átrohanunk az életünkön, mert ha nincs ilyen, akkor egyébként biztos, hogy nem állnánk meg, mert amit mondtad, hogy benne igen. vagyunk ebben, hogy ide menni, oda menni, mi lesz jövőre, most foglalom a jövő évi táborát a gyereknek már, meg hova tanul tovább, nekem mi lesz a munkahelyemen. Tehát ez nyilván mind ott van bennünk, és úgy alakítja a szervezetünkben a folyamatokat, hogy valamit elront. És talán ezért is van az, hogy ennek a könyvnek, tehát a Van kiút című online elérhető könyvnek van ilyen fejezete is, úgy kezdődik, ugye, hogy a megelőzés, és akkor arra gondoltam, hogy ha én rákos lennék, akkor biztos nagyon mérges lennék, hogyha erről olvasnék, hogy megelőzés, hogy most, amikor már benne vagyok, akkor magyaráznak nekem a megelőzésről, hogy jó, nem csináltam ezt, meg nem csináltam azt, nem ettem biofüvet, meg akármi, meg nem ültem lótuszülésben naponta 2 órát, és akkor most látod, ezért lettél daganatos.
Biztos, hogy van ilyen fejezet, hogy megelőzés?
Életmód, mozgás, táplálkozás, a megelőzés lehetőségei.
Ez a bevezető fejezet. Igazából ezt a könyvet úgy strukturáltuk, hogy Magyarországon hiányzik egy olyan nagy összefoglaló honlap, ami információt adna az érintetteknek. És akkor, amikor az első blogban még mielőtt a Van ki út könyve belekezdenénk, vagy az érdemi részbe belekezdenénk, akartunk egy ilyen információs blokkot, ahol le van írva az, hogy mi az, hogy tumor, miért hívjuk tumornak a daganatos elváltozást, mi az, hogy malignus, mi az, hogy rosszindulatú, mi az, hogy jóindulatú. Van-e a stressznek szerepe? Kizárólag a stressznek van-e szerepe? Mi az étkezés szerepe az egészségünk vagy az életmódunk megtartásában? Tehát ez leginkább egy információs blokk. Nem szerves része a könyvnek. A könyv az ott kezdődik, hogy úristen, itt a kezemben a diagnózisom, mit csináljak?
Mit tegyek?
De hogy hozzátettük ezt az információs részt, és értem ezt a kérdést, mert hogy valóban itt van a világunkban az a fajta ilyen áldozathibáztató attitűd, hogy valaki tehet a betegség kialakulásáért. És azt hiszem, hogy ezért is írtunk a táplálkozásról, meg a mozgásról, meg a stressz szerepéről, mert hogy ebben is nagyon sok a pontatlan információ, és egyszerűen ezt szerettük volna pontosítani. Az, hogy ez pszichés okokra, vagy úgy fogalmazok inkább, hogy kizárólag pszichés okokra vezethető vissza, ez az állítás nem igaz. Az, hogy egy daganat kialakulásának nagyon sok pillére lehet, amiben van környezeti, van genetikai, van életmódbeli, és az életmódon belül van az, hogy milyen étellel vagyunk ellátva, milyen levegőt szívunk be, hogyan pihenünk vagy nem pihenünk, hogyan reagálunk az élethelyzeteinkre, milyen nehézségek érnek, milyen megoldási struktúránk van a nehézségünkre, ez mind része annak, hogy megjelenik egy ilyen zavar. Tehát a psziché az nem letagadható, de nagyon nagy hiba kizárólagossá tenni. Azt hiszem, hogy ezzel a bevezető fejezettel helyére akartuk ezt tenni, hogy van, a pszichének van szerepe, ahogy Angi mondja, maga a daganat egy trauma, egy stressz. Tehát akár voltak előtte pszichés tényezők, akár nem, a diagnózis készhezvételekor valaki egy iszonyatosan nagy lelki hókonvágást kap. Tehát mindenképpen kell lelkileg oda tenni a tényezőket, de az, hogy csak lélektani vagy csak élettani tényezők vannak ebben, olyan nincs. Ez egy nagy csomag. Talán ezt akartuk helyre rakni.
Az is szerintem fontos ebben, hogy amikor nincsen semmi elő képünk erről, hogy mi fog velünk történni, és elkezdünk információkat keresni, akkor sajnos az interneten nagyon sok mindenbe belefutunk, rosszba is. Tehát van olyan, hogy elindulunk más ügyben is, olyan úton, ami teljesen rossz helyre visz minket. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy vannak ezek a honlapok, például akkor az Összehangolva Alapítványnak a honlapja is, ahol csak olyan információ lehet benne, és ez ellenőrzött, hiszen közhasznú alapítvány, ami valós orvosi tényeken, kutatásokon alapul, tehát nem fogok olyat olvasni benne, ami mondjuk akár végzetes is lehet, mert különböző olyan tévhitekhez vezet, amiknek nincsen semmi alapjuk. Angéla, bocsánat, akartál valamit?
Igen, csak az áldozathibáztatáshoz. Én is benne voltam, nem mondom, hogy pár napig, lehet, hogy pár hétig. Tehát itt megjön az önsajnálat, a gyász, az áldozathibáztatás, az, hogy nem látod, hogy mi a jövő. És nekem a barátaim segítettek ekkor, még nagyon visszarántottak a földre pillanatok alatt, hogy na, ezt most fejezd be, ezt a gondolkodást. Ettől én még éjjel sírtam, és megvolt az, de hogy szép lassan azért kioldódtak ezek a dolgok. Én pszichológus segítséget is kértem itt rögtön az elején, mert feldolgozni. Én még akkor úgy gondoltam, nekem egy bal emlő masztektóniám volt, hogy ez egy akkora veszteség, hogy el nem tudtam képzelni, hogy lehet ezután élni. Miközben annak kellett a helyére kerülnie, hogy ez a veszteség vezet oda, hogy újra egészséges legyek. De ezt az ember nem látja. Tehát egy ugyanolyan gyász folyamaton megy végig szerintem az ember, mint hogyha elveszítene egy hozzátartozót, vagy hogy másról kellene lemondani, amit nagyon szeret, vagy szeretne. És amikor Zsuzsának én írtam, akkor azt hiszem, ez a műtét előtt volt 2 nappal, valahogy így. És valahogy benne volt, hogy ebben nem mi vagyunk a hibán. Ez egy betegség, ugyan a betegség, mint egy tüszös mandula, ami visszatér, és ki kell majd venni. És a rák is hasonló. Persze én is kerestem az okokat, mi történt 6-7 évvel ezelőtt, tegyük föl, hogy ennyi idős a daganat, senki nem tudja megmondani, mennyi idős a daganat. Tehát ezek mind olyan percepciók, mind olyan találgatások, amilyen gondolatvilágba te bele tudod kergetni magad, és ennek nincs értelme. Ilyenkor kell relaxálni, meditálni, lélegezni, bármi más csinálni, a jelenbe maradni, és nem a múltban keresni az okokat, hanem azt nézni, és cselekvéssé formálni, hogy mit tehetek azért, hogy na innen fölálljak, és bele tudjak vinni valamit.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Van kiút, megküzdés a daganatos betegségekkel címen elérhető már egy interaktív digitális könyv. Erről beszélünk az egyik szerzővel, dr. Prezenszky Zsuzsanna, pszichoonkológussal, és Angélával, aki olvasta ezt a könyvet, és ismeri Zsuzsanna munkáját, és ezért, mint érintett, most mellé teheti az információkat, és használóként számolhat be arról, hogy milyen ez a könyv. Prezenszky Zsuzsanna maga is volt rákbeteg, vagy most rákbeteg, na most itt akkor elbizonytalanodtam. Hogy van ez? Hát ha valaki egyszer rákos volt, akkor az mindig rákos marad?
Hát ebben még a nálam okosabbak is bizonytalanok, és én magam is bizonytalan vagyok orvosként a saját helyzetemben. Addig, amíg nincs egy biztos és egyértelmű gyógyítási útja a daganatos betegségnek, addig, ha valaki megkapta, soha nem tudjuk megmondani, hogy mi az a pont, amikor elérte azt a határt, hogy nem újulhat ki. Úgyhogy mondjuk azt, hogy volt egy emlőrákkal való érintettségem, megoperáltak, szedek egy hormonblokkolót, és innentől vigyázok az egészségemre.
Na most, hogyha egy pszichológus, pszichoonkológus rákos lesz, akkor ő másképp gyógyul, vagy másképp áll ehhez, mint hogyha egy laikus ember, nem jó szó a laikus, bocsánat, főleg itt a Katolikus Rádióban, szóval mint hogyha valaki, aki nem a lélekkel foglalkozik, olyan lesz rákos.
Ez egy kettős dolog. Egyrészt igen, egyrészt mert mondjuk azt, hogy laikusként reagáltam én is emberként, emberi félelmekkel, emberi megriadással, emberi gondolatokkal, emberi katasztrófafilmekkel, de ott volt egy előnyöm, hogy azért az én munkám az utóbbi 25 évben, legalábbis ami a legmeghatározóbb számomra érzelmileg, az daganatos betegek között töltöttem, és én annyit eltanultam tőlük, annyit kaptam ebben a munkában, hogy miközben átadom azokat az eszközöket, amikkel sikeresen lehet egyensúlyt teremteni, legalábbis a lélekben, és hisszük, hogy ez a testre is hat, azok a technikák nekem megvoltak, és tényleg segítettek. Tehát ezt önreklámként tudom mondani, hogy a dolog működik. Működött nekem is, persze meg voltam ijedve, ugyanazon a hullámvasúton mentem végig, ugyanazokat a fázisokat csináltam, meg tagadás. Ez nem lehet, ez kizárt. Ez elrontották, hát ez a hülyeség, ilyen nekem nem lehet. Aztán, hogy jaj, de mégis. Aztán a rémület, aztán a keresgélés. De amikor kerestem, akkor én gyorsan találtam.
Na igen, ez fontos azért, hogy a jó információk közelében volt, így és van. Nem voltak olyan fölösleges időhúzások különböző teljesen félrevezető módszerekkel, amik ilyenkor nagyon sokat számítanak, amikor tényleg minden nap számít akár ebben. Hogyha rám megyünk akármelyik honlapra, amely az összehangolva alapítvánnyal kapcsolatos, vagy éppen a Van Kiút oldalra megyünk, akkor találkozunk egy névvel, meg egy módszerrel, Simonton,
igen.
Módszer, egy házaspár. Az 1970-es években alkotta meg ez a radiológus és pszichológus házaspár ezt a módszert. Ez még él? Azt gondolnám, hogy a 70-es években hogy gyógyítottak rákot? Hát szétégették szerencsétleneket, megműtötték, és nagyon rosszak voltak a mutatók, és még mindig ezt használják, ezt a módszert.
Ez nagyon izgalmas, mert itt érdemes elválasztani az onkológiát és a pszichoonkológiát. Az onkológia rengeteget fejlődött. Tehát onnantól, hogy a Carl Simonton, a radioonkológus, az akkori párjával, Stephanie-val, aki pszichológus volt, leültek erről gondolkodni, onnantól az onkológia hatalmasat fejlődött. Ugye, amikor ők a 70-es években létrehozták a klinikájukat, akkor azzal kaptak engedélyt, hogy oda kizárólag azokat az embereket vehették fel, akik az onkológia akkori állása szerint gyógyíthatatlanok voltak. Ma már nagyon sok olyan kázus, amit ott gyógyíthatatlannak tartottak, megoldható. Élet évtizedeket, jó minőségben élhető élet éveket és évtizedeket ad az onkológia. Tehát az onkológiai módszerek nem ugyanazok. És a pszichoonkológiai módszerek sem ugyanazok. A Simonton házaspár valamire nyitott, valamit kinyitott, valamire rálátott, valamit behozott a tudományos közvéleménybe, a tudományos érdeklődés elé, ami aztán ugyancsak elindult fejlődésnek, és egy picit máshová ért, de annyit nem kellett változtatni, mert igen, és ez a lényeg, lehet, hogy bonyolultan beszélek, az alapok igazak. Az alapok visszavisznek Pavlov kutyájára. Az alap az, hogy mióta az ember, meg talán már azelőtt is, ha velem valami történik, arról nekem egy benyomásom támad. A benyomásom gondolattá és képpé formálódik, és utána az érzéseimet és a testi reakcióimat ez a kép befolyásolja. Ez a kép öntudatlan és akaratlan, de tudatosítható. És a tudatosítottan megváltoztatható. Uh-huh. Elmondjam egyszerűbben?
Ugye, arról van szó, hogy a valóság az, amit belül megélünk, és ugye nagyon sok tapasztalat van ebben, nem csak a gyógyításban, hogy két ember, aki ugyanazt a valóságot éli meg, mennyire másképp reagál erre.
Ha valakinek azt mondom, hogy gondolj egy almára, és elmondja, hogy milyen almára gondolt, és én azt kérem, hogy ezt az almát színesítsd ki, fényesítsd ki gondolatban, legyen friss, harmatos, harsogó, üde, és nézd meg, hogy igen, ahogy mutatod, hogy indul a nyál elválasztás.
Már indul a nyál elválasztás.
Így van, már jön a testi reakció.
Gondolkodunk.
Ennyire egyszerű. De hogy itt jön a trükk, hogy ilyenkor, ha megkérdezem, hogy írd le, vagy jelezd valamilyen skálán, hogy milyen kedved lenne beleharapni, utána azt mondom, hogy változtasd meg a képet. Ennek az almának az egyik oldalt fordítsd meg, és az oldalán kidugja a fejét egy kukacka, és ott a kukac körül már kezd rohadni az alma. És nézd meg, hogy most mennyire lenne kedved beleharapni. A képen változtattam, de ennek az egyszerű elemnek a megváltoztatása az élettani, a lelki és a testi reakciókat húzta magával. Ennyi.
A módszerek között, tehát ez az egyik belső képeink világáról beszéltek, és itt van egy fejezet, gondolati váltó. Ez mit jelent?
Ez azt a folyamatot jelzi, írja le, amit az előbb az almánál ott mondtam el, hogy megváltoztatom az alma képét. Hogyha megváltoztatok egy gondolatot egy helyzetről, akkor az egész helyzet átalakul. Nem a valóság változik meg, hanem esetleg látok megküzdési lehetőséget, kijöveteli lehetőségeket. Mondok erre is egy példát, és ez egy tegnapi terápia története, amikor egy nagyon kedves betegem arról beszélt más kapcsán, hogy számára riasztó az a kép, hogy ő egyedül maradhat, nincs gyermeke, lehet, hogy már nem is lesz, hogy riasztó számára az a kép, hogy 70 évesen egyedül maradhat. És arról beszéltünk, hogy az ő fejében fut ez a katasztrófa kép, hogy 70 évesen hogyan lesz kiszolgáltatott és tehetetlen, és egyedül, és rossz lelki, és rossz testi állapotban, és azt mondta, hogy de hát ha az ember arra gondol, hogy 70 évesen egyedül marad, csak szarul érezheti magát, de a váltó nem itt jön. Azt néztük meg, hogy van-e más esély is arra, az ő 40 éves karrierjét, a 40 éves életét, a 40 éves kapacitását tekintve, hogy joga legyen azt gondolni, hogy 70 évesen nem marad egyedül, és ő erre még soha nem gondolt. Ez egy gondolati váltó. Egyszerűen elkezdek gondolni arra, hogy Lehet, hogy nem maradok 70 évesen egyedül. Lehet, hogy most 40 évesen elkezdhetek felépíteni egy olyan életet, ami biztosan nem tudom, de valami garanciát jelent rá. Itt váltottam, megváltoztattam egy gondolatot, és a két gondolatnak két különböző érzelmi következménye van. Ahogy Angi mondta, nem tudjuk a jövőt. A fejemben futó képsorokat változtattam meg, de ettől máshogy érzem magam. És ez igaz a daganatos betegség körében is, kezelésekről, kimenetelről, jövőről, helyreállt egészségi állapotról. Szóval ezt jelenti a gondolati váltó.
Mindegyik fejezetnél vannak tapasztalatok is, meg leírtuk konkrét eseteket, hogy kivel hogy történt. Például, hogy aki ilyet használt, ezt a technikát használta, annak hogy működött mindez az életében. És azon kívül, hogy tapasztalatok is vannak, tehát, hogy olvashatunk róla, van közösség is, ahol találkozhatnak azok, akik sorstársak, ilyen-olyan stádiumában vannak éppen a betegségnek. De tudnak az emberek ma még közösségbe beállni? Tehát, hogy annyira leszoktunk arról, hogy elmenjünk valahova, kimozduljunk, ne online legyünk, ismeretlen emberek közé felnőttként bemenjünk egy teljesen új helyre, hogy bennem felmerült a kérdés, hogy tényleg csak azért, mert valaki rákos lesz, oda megy a többi rákos közé, és mondjuk nem attól fél, hogy fú, most itt jól elszomorítjuk egymást, meg mi jöhet ki ebből egyáltalán. Angira, te voltál ilyen közösségben?
Nem.
Mi a tapasztalat?
Nem, én nem. Nincs szabad elektronom. De én el tudom képzelni, hogy a közösség ereje az nagyon sokat ad. Tehát itt a könyvnél is lehet olvasni róla, hogy csoportokban dolgozol, Zsuzsa, átbeszélitek, és hogy milyen mélységeket beszélnek át az ott jelenlévők. Én erre nem feltétlenül vágyom, úgyhogy én nem vagyok ilyen csoportban, vagy nem kerestem ilyesmi közösséget, sőt, megkértem a barátaimat is, hogy legyenek kedvesek, ne küldjenek nekem Facebook csoportokat, amikben daganatos, túlélők, elszenvedők, stb.
Zsuzsait bólogat,
történetei
tehát mutatja,
vannak.
Egy különböző
szerintem ez személyiségfüggő. Abszolút semmi személyiségfüggő.
Akkor ez egy lehetőség. Tehát nem úgy gondolt Zsuzsa tese akkor, hogy a módszernek a része ez, hogy menjünk el egy ilyen, nem tudom, van kiút csoportba.
Én arra bólogattam leginkább, hogy óriási különbség van a között, hogy egy kontrollálatlan és szabadjára engedett, például Facebook csoport, vannak jó Facebook csoportok, ezt tegyük hozzá, de egy kontrollálatlan és szabadjára engedett Facebook csoportban butaságokat osztanak meg az emberek, és különbség van a között, hogy ott van valaki, szakember, akár én, akár más, akár egy önkéntesként kiképzett szakember, és egyfajta módon moderálja az együttlétet. És hogy valóban azt látom, ami itt elhangzott, hogy nehezebben alakítunk közösségeket, mint akár egy néhány évtizeddel ezelőtt, de én azt hiszem, hogy ebben a daganatos betegség kivételt képez. Tehát amikor valaki ezzel a diagnózissal érintődik, és egyedül marad és megijed, nagyon-nagyon nagy szüksége lesz kapaszkodókra. És ugye azt rengetegszer hallom érintettektől, hogy a legnagyobb biztonságban, a legnagyobb megértettségben ott érzem magam, ahol azok között vagyok, akik ezt átélték. És ennek van egy nagyon nagy ereje, van egy visszaigazolás, nincs veled semmi baj. Hogyha ott ül mellettem Kovács Terike, mondjuk 65 éves, most már nyugdíjas, könyvvizsgáló, aki 10 éve ment végig ezen a folyamaton, semmi rendkívüli nincs benne, ugyanúgy kis kosztümbe van, ugyanúgy Suzuki-val jön, mint én, akkor ha ő meg tudta csinálni, akkor ez egy biztatást ad arra, egy öntudatlan, akaratlan, talán ki nem mondott biztatást, de ott van a mélyén, hogy tehát akkor ezt meg lehet csinálni. És ez jelenti a daganatos beteg közösségek erejét. Ezt is kérdezte tőlem sokszor betegem, hogy hát mondta a szomszédasszonyom, hogy te nem menjél oda, nem menjél betegek közé, te már meggyógyultál, miért mész oda? Zsuzsa, mondjál már erre valamit. És a válaszom a csoport bölcsessége, ami a 25 év alatt alakult ki, a válaszunk erre a helyzetre az, hogy ide nem a betegség miatt jön az ember, hanem az egészsége miatt. A helyreállított és megtartható egészsége miatt. És ez egészen más.
Tehát ha valaki már túl van egy mély ponton, és ugye mondtad, hogy
vagy
nem
benne
tudjuk,
van.
És nem tudjuk, hogy mi következik, tehát nem tudjuk, hogy meggyógyult-e. Akkor tényleg én is erre gondoltam, hogy de miért ül még mindig ott, ha már 10 éve jól van?
Hát azért, hogy még 10 évig, meg még 20 évig jól legyen. Meg hogy azt hiszem, hogy itt tényleg különböző fázisok vannak. Van az első sok, és utána van egy olyan átalakulási folyamat, amiben az értékrend valahogy megváltozik. Nagyon sokszor hallom azoktól, akik daganatos betegségen keresztül mentek, hogy máshogy tekintenek az élet fontos dolgaira. Egy picit, talán nem erős ez a szó, hogy különlegesebbekké válnak, és hogy ezt az értékrendet is fontos megtartani. Hogy az ember templomba jár, hogy a hitét megerősítse, talán nem túlzás itt ez a példa, újra és újra elmegyek abba a közösségbe, aki azt mondja, hogy igen, nem te vagy a helikopter, amikor azt gondolod, hogy nem számítanak a külsőségek. Nem számít az, hogy a melledet megoperálták-e, esetleg eltávolították-e, hogy nem ez számít, hogy az élet értéke nem ez. Amit Angi, te is mondtál, hogy ha az egészségemért adok oda valamit, akkor tudjam megtartani azt az érzést, azt a gondolatot, hogy érdemes volt. Azért, hogy a gyerekeimet lássam felnőni, odaadhatom az egyik mellem, ha már így alakult.
A hit szerepéről azért beszéljünk itt, mert két lehetséges reakciója is van egy hívő számára, hogyha ilyen diagnózist kap. Az egyik pont a kételkedés, meg a hitevesztés felé is vezethet, hogy miért történhet meg velem, miért engedi ezt az Úr. A másik meg lehet az, hogy még inkább úgy érzi az, hogy az a szerepe ennek a keresztnek az életében, hogy még többet imádkozzon, még közelebb kerüljön az Úristenhez, hogy ez az út vezet oda. Másként beteg egy hívő ember, mint egy hitetlen? Mert ugye itt sokat beszéltél relaxációról, meg levegőt veszünk, meg vizet iszunk, meg szóval, hogy olyanokat mondtál el, ami igazából egy hívővel megtörténhet, mondjuk, ha imádkozik, vagy ha templomba jár. Ha tényleg hisz, és erre épít, meg ez alapján gondolkodik, akkor mindezek benne vannak a vallás gyakorlatában akár, vagy a mindennapjaiban.
Az imádkozás az egyik legszebb és legmélyebb meditációs forma. Amikor valakinek megvan ez a fajta kapcsolata, kapcsolódása az őt meghaladóval, akkor azt gondolom, hogy igen, ez segít a betegségben. Segít azon, hogy végigmenjen ezen a folyamaton. De amit az elején elmondtál, ez teljesen így van. Ez a kétfajta reakció, az első megrendülés, és utána a hitben való megerősödés, de én ezt nem vagy-vagynak látom, hanem is-isnek.
Hogy ez meg szokott történni, legtöbbször megtörténik,
Megtörténhet, nem mindenkinél, de megtörténhet, hogy megrendül. Én azt gondolom, hogy nagyon érthető és nagyon életszerű, amikor ebben a helyzetben valaki térdre rogy. Valaki megrendül, úgy érzi, hogy valami olyasmi történt, ami, ahogy Angi is mondta, de ez nem volt benne, hogy ez lehetséges. És innentől azt hiszem, hogy kétfelé visz az út. Van, aki ebben a kételyben benne marad, és van, aki a hitében megerősödik. Én azt látom, hogy ez az út, aki végigmegy rajta, rendszerint úgy jön ki belőle, hogy valami mélyebb, vagy tágabb, vagy gazdagabb életet talált az értelmének.
Hogyha a daganatos betegség úgy ér valakit, hogy családban van, és mondjuk például még kisgyerekei vannak, vagy olyanok, akikről még muszáj gondoskodni, akiket nem engedhet el, nem hagyhat egyedül, az mit jelent, vagy ez jelenthet egy plusz segítséget? Tehát, hogy én nem adhatom fel. Nem hallhatok meg, mert ott vannak még, akikről gondoskodnom kell. Segít?
Igen, azt gondolom, hogy ez segít. Egy nagyon kedves sztori jut eszembe, annyiszor meséltem már el, mert hogy mindannyiszor megmelengeti a szívem. A csoport arra jó, hogy mindig ott vannak az egyszeri emberek, és az egyszeri emberek bölcsessége csinálja meg a csoportot, én csak moderálom. És az egyik csoporton pityeregve mondta el az egyik hölgy, hogy mennyit küzdött a kisbabájáért, aki most 5 éves, és lám csak tessék, emlőrákos, még kemoterápiát is kap, és hogy olyan bizonytalan ennek a kimenetele. És az egyszeri ember, nevezzük Jenőnek, aki nyugdíjas volt, és előtte hegesztő, ránézett, és azt mondta, hogy hát Marcsi, te meg fogsz gyógyulni. Hát neked gyereked van, hát akinek gyereke van, az meg fog gyógyulni. És valami olyan fajta természetességgel, olyan fajta evidenciával mondta ez a nagyon jó lelkű, nagyon egyszerű, nagyon tiszta ember, hogy Marcsi szeme felcsillant, és akkor arra gondoltam, hogy oké, pipa, pszichoonkológia kipipálva. És tényleg sikerült ennek a lánynak végigmenni ezen a folyamaton. Szóval igen, azt gondolom, hogy ha van miért meggyógyulni, akkor könnyebb.
Akkor ez az egyik kulcs, hogy meg kell találni nem csak azt a hitet kell megtalálni, hogy meggyógyulhatok, hanem az okot, hogy miért akarok meggyógyulni.
A célokat.
Na, jó, hogy kimondtátok, mert ez is része a kötetnek. Angi, te is ilyen cél felé haladsz, vagy te neked ez abszolút praktikusan segít?
Igen, tehát én a leforrázott állapotból úgy tudtam kicsit kijebb húzni magam, hogy a falam tele van posztitekkel, és a posztit, minden egyes posztiten egy cél van. Rövid távú, középtávú és hosszú távú célok.
De akkor nem a jelenbe vagy, bocsánat. Ez nem visz oda, hogy megint csak a jövő felé néz előtt?
Én most ezt erre úgy tekintek, hogy ez egy roadmap, amin vannak bizonyos milestone-ok, amit el szeretnék érni. És ez így jól hangzik.
Tehát van egy hosszú, egy út, és ott vannak az állomások.
Így van, a célok, amiket szeretnék elérni. Amiket még szeretnék megvalósítani, megélni, kipróbálni, mivel szeretnék foglalkozni, stb. Én nagyon messziről indultam, amikor pszichológussal beszéltem, az volt a kérdése, hogy és Angi, egyébként te mivel tudsz kikapcsolódni? Mi az, ami feltölt és energiával lát el, és erre nem nagyon volt egynél több, vagy kettőnél több válaszom.
Úgy, és ez hogy... rendszerint már egyel vagy kettővel több, mint ahonnan indulunk.
Nagyon jó, akkor mégis jó.
Sokaknak semmi nincsen.
És akkor javasolt, hogy kezdjem elgyűjteni célokat. Akkor még Zsuzsa könyvét nem láttam, nem olvastam, ez talán legutolsó fejezeteknél van valahol, de azóta olvastam, és ez csak erősödött bennem, hogyha van egy összegyűjtött, nem bakancslista, mert ebben benne van az, hogy a hiteleim kifizetése, 4 év múlva új autó, a top az egésznek a tetején, hogy egészséges leszek, hogy megélem a lányom esküvőjét, vagy a fiamét, vagy is. És egy csomó minden olyan, vagy hogy apartmanházam lesz a Grossgocner tövében, tehát hogy komolyan kellenek olyan célok, amiket még el is lehet képzelni, vizualizálni, és talán eljutunk oda. És igen, ez a jövőben élés, viszont volt egy mondat, ami ebben nagyon-nagyon sokat segített, hogy míg mész a célod felé, miközben van egy nagyon terhes diagnózisod, ne próbáld meg egybe lenyelni ezt a dinnyét, föl kell darabolni, és gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy az élet napokból áll, és egy-egy napot mindig ki lehet tartani. Miközben van egy lista a falon, hogy mi az az élet, amit te szeretnél még megélni, még megvalósítani. És minden napba vagy hétbe próbálj meg becsempészni valami olyat, ami a te célod felé vezet. Nekem ez most a gyógytorna, hogy a teljes mozgástartományomat visszavegyem, vagy visszakapjam. Nyilván ez is megy egy darabig, de már annak is utána néztem, hogy Ausztriában milyen adózási feltétele van egy apartmanháznak. Tehát alapvetően kell valami olyan, ami visz valamilyen elérhető célok felé, amit te szeretnél, amiért még szeretnél élni. De azt gondolom, hogy általában az emberek szeretnének élni.
Igen.
És ez csak egy olyan lista, ami segít abban, hogy tovább lépje, tovább lökjön.
Ez az oldal, meg ez a könyv, ez még nincsen kész. Van kiút a címe, de látszik, hogy még terveztek sok mindent. Például fogtok írni hozzátartozóknak szóló fejezetet, hiszen az is egy hatalmas súly, ami ránk nehezedik, hogy vannak hozzátartozóink, szegények mit fognak csinálni, hogy élik meg. Az ő számukra meg az, hogy tudnak-e meg, hogy tudnak jól segíteni. Vagy például fogtok írni a depresszióról is, és akkor most itt egy nagyon rövid megállót szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy most ezt az utat úgy festettük fel egy kicsit, hogy lesznek célok, meg meditálunk, és hogy így megyünk szépen, és hogy van egy haladás ezen az úton. De azért vannak olyanok, akik beragadnak valahol, és ezt mondjuk hívhatjuk depressziónak, tehát hogy nem látnak ki a gödörből, és ez gyakran megtörténik, nem csak a betegséggel érintettekkel, de ott valószínűleg még rosszabb ez, amit okozhat a depresszió. Más daganatosan depressziósnak lenni, mint nem daganatosan. Másképp nyúlsz hozzá te akár pszichoonkológusként egy ilyen depresszióshoz.
Más, egyrészt azért, mert a depresszióval együtt a daganatos betegség már dupla teher, másrészt a depresszió jelentette energiaveszteség, életminőségrontás, nem hiányzik akkor, amikor még a daganatos betegséggel is küzdünk, és más azért, mert hogy a depresszió az tényleg egy komoly kihívás, mindig szakorvosi megítélést igényel, és egy különleges kezelési tervet, ez már meghaladja egy könyv kereteit. Tehát depresszióról nem lehet csináld magad könyvet írni. Ott már szükség van a szakemberre. Amit erről leginkább kiemelnék, az az, hogy akár a környezete észleli, akár valaki magán észreveszi ezeket a jeleket, forduljon orvoshoz vagy szakpszichológushoz. Itt is van segítség, de ez már szakorvosi vagy szakpszichológusi hozzáállást igényel. Abba akarunk segíteni, hogy hogyan lehet, tehát mi az összefüggés a depressziónak a daganatos betegséggel, egy ilyen információ, tehát tulajdonképpen egy ilyen ismeretterjesztő rész a depresszióról, és abban szeretnénk segíteni, hogy aki ebben benne van, vagy a környezete felismerje, tudjon róla, és nagyon sok biztatást szeretnénk adni arra, hogy van ebből kiút.
Ebből is van
ebből kiút. Is van kiút, de ez már szakembert igényel. Tehát ebben az esetben már szakemberhez szükséges fordulni, de érdemes szakemberhez fordulni.
Még egy dolgot emelnék ki, ugye talán már említettem is, hogy ahhoz, hogy ne fussunk bele különböző szélsőséges megoldásokba, meg divatos utakba, amelyek sikert ígérnek, ahhoz is nagyon jó ez az út. Én most csak egy fejezet kapcsán emelném ezt ki, a táplálkozásról is szó van, hogyan táplálkozzanak a különböző stádium betegség helyzetekben, éppen kezelés alatt, után, műtét, kemó, stb. Tippek vannak, hogy mit, hogyan lehet enni annak, aki nagyon nem akar enni, mert egyszerűen nem marad semmi meg. És például itt olvastam egy olyat, hogy ne legyen szélsőséges diéta. Pedig egyébként, hogyha valaki elkezd keresni a neten, akkor nagyon sokan ebben abszolút megoldást látnak, hogyha nem tudom, bioleveket, fűleveket fogok inni, vagy ha azt iszol, akkor mindenki tisztul a szervezetedből. És nekem van olyan tapasztalatom a családból, hogy belefutott valaki ezbe mondjuk évtizedekkel ezelőtt, hogy csak ilyen bioleveket ivott, és csontra soványodva hagy bele a betegségébe.
Igen. Ez egy hatalmas téma, megpróbálok egy-két mondatot mondani róla. A daganatos betegség vonzáskörében két szélsőségesen buta hozzáállás van. Az egyik az, hogy mindent a psziché okozott, és hogyha a pszichében lévő traumát feloldod, akkor semmi dolgod nincs, onnantól a tested magától meggyógyul. Ez az egyik. A másik, hogy a táplálkozással lehet betegséget okozni, és a táplálkozással meg lehet rákból gyógyulni. Egyik sem igaz, egyik véglet sem igaz. Ha a táplálkozásról írunk, akkor leginkább azért, hogy ezeket a téveszméket eloszlassuk, és valahogy ezt középre hozzuk.
Amikor április 27-én azt mondták, hogy rossz indulatú gyanú van, előtte is próbáltam egy picit egészségesebben táplálkozni. Én akkor már nem fogyasztottam tejterméket, glutént és jellemzően feldolgozott ételeket. Tehát zöldség, gyümölcs, hús, ezek simán belefértek. Viszont itt a trauma hatására ezt komolyabban kezdtem venni, sokkal jobban betartottam, és a cukorfogyasztást vettem. Egyébként sem fogyasztok cukrot, én mézzel iszok, teját, mézzel sütök, és nyilván itt is van vita, hogy a méz az cukor, de hogy tényleg próbáltam erre korábban is odafigyelni, viszont a diagnózis után meg abszolút nagyon-nagyon komolyan vettem, és hogy mennyire lehetett csapni szélsőségbe, az én daganat típusom progeszteront és ösztrogént zabál gyakorlatilag, vagy zabáltak, mert most már remélhetőleg nincs a szervezetemben, és elkezdtem ilyen jellegű diétát és ilyen jellegű táplálkozást kutatni a neten. Hát mindent lehet találni, és ugye nem elhanyagolhat az AI segítsége, az AI nagyon gyorsan bele tud kergetni minket a zöld erdőbe, úgyhogy azzal is nagyon óvatosan kell bánni.
És mert az mindent megtalál, ami fönn van a neten.
Mindent megtalál,
és nem ellenőrzi.
Igen, és ugye jellemzően azt mondja, ha nem jól kérdez az ember, amit hallani akarunk. Viszont úgy nem lehet boltba menni, hogy minden címkét lefotózol, benyomod az AI-nak, figyelj, ez milyen hatással van a hormonháztartásomra. Ösztrogént növel, vagy csökken, stb. Stb. És ebbe belecsúsztam egyébként nagyon szépen, így 3 napig, és annyi energia ment el rá, hogy ennyit, így nem lehet élni. Így nem lehet élni, a testünknek meg kell adni mindent, amire szüksége van, vagy amire hitünk szerint szüksége van, és úgy tovább menni az úton.
Mi az, amit szerinted, Zsuzsanna, a legnagyobb értéke ennek a könyvnek?
Az, amit Angitól hallottam, hogy érthető, lehet vele azonosulni, és segít.
és végig fogja a kezét annak, aki ezen az úton jár. A könyv címe tehát Van kiút, megküzdés a daganatos betegségekkel, ez egy interaktív, digitális könyv, ami az interneten mindenki számára elérhető. Köszönöm szépen vendégeinknek, dr. Prezenczky Zsuzsanna pszichoonkológusnak és Angélának, hogy itt voltak velünk. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Urbán Péter és Szabó Csilla. Viszont hallásra!